Folytatódik az Aréna, a stúdióban Kemény Dénes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid. Sportdiplomáciai kérdéseknél hagytuk abba. Az elmúlt napokban Budapesten járt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke Thomas Bach is, és tárgyalt a miniszterelnökkel Orbán Viktorral. Mennyire tudtak vele egyeztetni, és mennyire volt szó az olimpiai program változásairól?
A vízilabdát érintő kérdések azok már eldőltek. Több mint egy hónappal ezelőtt a FINA alelnökének, Sam Ramsaminek, aki egy dél-afrikai sportdiplomata és egyben IOC tag, személyes közbenjárásával emelték fel a lánycsapatok létszámát 10-re 8-ról. Ez megnöveli az európai csapatok esélyét az olimpiai szerepléshez. Cserébe beáldozva a beírható játékosok számát 13-ról 11-re, ugyanakkor további két játékos akkreditálva, edzéseken részt véve, de faluban nem lakva lehet mindkét csapat nevezésében, azaz hivatalosan orvosi indokkal, de még ezen dolgozunk, hogy lehessen ez szakmai indok is. Az olimpia során van 2 tartalék játékosa az edzőnek, aki a 11 játékos felett van. Szakmai...
Annyiban álljunk meg, hogy itt oda-vissza azért nem lehet már majd gondolom cserélni. Vagy igen?
De oda-vissza nem lehet cserélni, nem az a legnagyobb probléma. A legnagyobb probléma az a szakmai felvetés, hogy a játék az... Nem is tudom, talán Sandro nyilatkozta valahogy, hogy most már gladiátorok játszanak, nem pedig művészek. Én azt gondolom, hogyha a 11 játékos lesz beírva, tehát kevesebb mezőnyjátékos csere lesz, a játékvezetők még inkább meg fogják gondolni a kiállítást. És hogyha még inkább meggondolják, még keményebb lesz a játék, ami könnyen okozhat sérülést. Tehát itt azt kell figyelembe venni, és modellezni kell, mert ezt ugye a sportdiplomata úr ezt az alkut elfogadta, vagy javasolta, nem tudjuk pontosan, nem voltunk ott. Van, aki azt mondja, rossz májúak, hogy ő ezt javasolta, hogy legyen 11 cserébe 2+ csapattal, mert ha összességében nézzük, az összes vízilabdás, aki Rióban volt, az pont 18-a lesz kevesebb, majd Tokióban. Így.
Női-férfi együtt.
Női-férfi együtt. Tehát 18 akvatik falubeli ágyat, olimpiai falubeli ágyat átadtunk az akvatikszon belül, vagy nyílt vízi úszónak, vagy esetleg high divingnak, vagy mit tudom én minek, vagy szépen köszönte a mob, és átadja más sportának, fogalom nincs, hogy mi van e mögött. Nem akarok ezzel hosszasan foglalkozni, mert félművelt vagyok, vagy féltájékozott. Az biztos, hogy ezt ki kell tényleg próbálni, és lehetséges, hogy olyan értelemben a szabályokat, ahhoz mégiscsak hozzá kell majd nyúljunk, hogy ne legyen ez a vége, hogy teljes pankráció lesz, mert a játékvezetők nem mernek fújni, nehogy elfogjanak a játékosok, és mondjuk 6 játékosra kell befejezze a mérkőzést a csapat, miközben ugye a vízilabdát heten játsszák. Tehát észnék kell lenni, de összességében azt gondolom, hogy a magyar vízilabda szemszögéből nézve stabilizálódik az esély, eddig mindig hátraszaltókat kellett ugráljunk, most ezt így jelképesen mondom, hogy 26 sportolónk legyen az olimpián, nagyon-nagyon nehéz volt mindig a lánycsapatok kvalifikációja. Most ez valamivel könnyül, de azért ravaszak voltak, rögtön azért kitalálták, hogy Ázsia ugyanúgy kap egy lány helyet, miközben Japán rendezi, azaz valószínűleg Japán és Kína. Tehát 2 ázsiai csapat lesz, és eddig mindig csak 1 volt. Tehát már abból a +2-ből egyet azért elcsentek, és tettek még egy lépés szinten az európai csapatok rovására, miszerint a VB-t, tehát a megelőző VB-t, ami Guangzhou-ban lesz megnyerő lánycsapat, az a saját kontinensének ad egy plusz helyet. Tehát magyarul, hogy a pánamerikai játékokat megnyeri az amerikai válogatott 2018-ban, és ezzel kvalifikálja magát a 20-as olimpiára, de 19-ben megnyeri a VB-t is, akkor nem a VB másodiknak ad helyet, hanem Kanadának, aki mondjuk jó esélye második lesz a pánamerikai játékokon. Tehát majd, hogy nem mind a 2 plusz idézőjelbe így elvitték, de viszont sem Kanada, sem az USA szemben az előző olimpiai selejtezővel nem vesz ezen részt. Ráadásul azért szépcsőnő megjegyzem, hogy sportdiplomáciai sikere már arról van szó, az, hogy az Európa-bajnokság 2020-ban, januárban Budapesten lesz. Tehát azért lesz a lányoknak Budapesten esélyük arra, hogy a kontinens képviseletében olimpiai selejtező nélkül Európa-bajnokként játszhassunk majd Tokióban a lánycsapatunk.
Összességében ez így egy kiegyenlített csomagnak néz ki a magyar vízilabda szempontjából?
Hát azt gondolom, hogy az borzasztó mondjuk, hogy egy holland csapat nincs az olimpián a lányoknál úgy, hogy 8 évvel előtt olimpiai bajnok volt, és csak azért, mert annyira kiegyensúlyozott egy olimpiai selejtező, hogy törvényszerű volt, hogy kikapnak. Vagy a görögök, akik VB-t nyertek Sankályban, és Rióban nincsenek ott, tehát 5 évvel előtte világbajnokok voltak. Sőt, már talán Londonban sem voltak. Na ez a fajta élethalál olimpiai selejtező tűnik majd könnyebbnek, most ahogy számolgattam, talán egyetlen egy olyan csapat lesz, hogyha Dél-Afrika szokásos módon visszalép, egyetlen egy olyan csapat lesz, aki az erős csapatok közül Európából majd jó eséllyel nem jut ki Tokióba, az ember mindig csak, mégiscsak jobb, mint hogyha három nem lenne.
A magyar válogatottak bevallottan készültek úgy erre a budapesti világbajnokságra, hogy ez többet jelentett, mint hogyha máshol rendezték volna meg a VB-t. Tehát gyakorlatilag most egy 3 éves új szakasz kezdődik. Mi minden történhet ebben a 3 évben? Még nagyobb fiatalítás, vagy pedig a jelenlegi válogatottakra kell építeni?
Hát van, aki elkezdte idén a fiatalítást, van, aki jövőre kezdi, azok között vagyunk mi is. Van, aki csak simán kényszerből fiatalított, ez a klasszikus és a lehető legrosszabb eset, és ez talán összefügg a szerbek szereplésével. Én ezt megtapasztaltam a bőrömön Peking után, tehát nem az a fiatalítás, amikor ott maradnak sapkák a padon, mert a játékos a kora miatt elköszön, mint az, amikor a játékost kiszorítja valaki. Tehát
szerbeknél
is, így van, a szerbeknél is két játékos sapkája ott száradt a fogason, és ezért volt valamennyi harc nyilván, de nem volt a harcba benne a sapka tulajdonos. Nem az a klasszikus kiszorítása egy játékosnak a válogatottból, hogy be kell kerülni, ez mindenki ezen átkeressen. Meg azon is, hogy megharcol azért, hogy egyszer bekerült, hogy ne kerüljön ki. Na most mi nálunk azt gondolom, hogy az egy nagyon jó megoldás, hogy a két Univerziát D edző, az egyben a szövetségi kapitány, mert az, amit lépés hátrányba kerültünk, az azonnal 4 éven keresztül csapatot építőkkel szemben 1 év hátrányba, azt most rögtön egy kicsit próbáljuk egalizálni azzal, hogy a szövetségi kapitányok viszik el a csapatokat az Univerziádéra, és egy sok olyan játékos van, aki szóba jön ahhoz, abban a szempontból, hogy majd bekerüljön a válogatottba. Úgyhogy én azt gondolom, ez a hátrányunk ez nem lesz tartós. Jövő nyár még nyugodtan lehet a kísérletezés, még akkor is, hogy gyengébb lesz esetleg a szereplés, ezt nyilván nem fogja buzdítani a gyengébb szereplés az elnökség a kapitányokat, de azt gondolom, hogyha idén megtették azt, amit kértünk, és nagyjából az eredményt is elértek a lányok 5. helyenére, ezt mondom, mert ahogy az előbb mondtuk, itt nagyon jó csapatokat úgy megvertek, hogy ott nem kellett hozzá bírói háttér. A nagyon lényeges, hogy 1 évvel az olimpia előtt viszont már masszívan tegyük le a garast az asztalra, és mutassuk, hogy már pedig jövőre nekünk itt komoly terveink vannak. Tehát az olimpiát megelőző VB-n már nagyon-nagyon szükséges, hogy egy csapat jelezze az olimpiát. Tehát asztalra kell csapni. Tehát jól akarunk játszani.
A következő 3 évben hogyan nézhetnek ki a játék reform ötletei, vagy akár a játékvezetés megreformálása a mostani FINA tisztújítás alapján? Legutóbb arról beszélt, hogy nagyjából újra kéne írni bizonyos dolgokat.
Ezt most tovább is tartom, és akárkivel beszéltem itt a 2 hetes VB alatt, akár európai, akár a tengeren túli szakember, mindenki igent mond most. Vagy azért, mert udvariasak, és Budapesten vagyunk, vagy azért, mert bárhol lennénk annyira udvariasak, nem tudom, de én újból meg újból úgy gondolom, hogy miután nagyon távol áll a leírt szabály az alkalmazotthoz képest, ezért meg kéne nézni, hogy játsszák ma a vízilabdát, és ahhoz kéne szabályt írni, hogy a bírók ezt a vízilabdát megítélik a síppal, meg a két karjukkal. Amennyiben ez megtörténne, akkor sokkal egyszerűen akkor legyen egy néző, utána mondjuk, hogy tud angolul, vagy uram, bocsánat, mi lefordítanánk magyarra, akkor vagy a Magyar Vízilabda Szövetség oldalán, vagy a fina.org-on megtalálná, a kérdésére választ, mert az ítéleteket, amit látott, azt megtalálna a szabályban. Most pillanatnyilag senki nem tudja megtalálni, mert másképp fújnak, mint ami le van írva, mert eltelt 50-60 év, voltak mindenféle módosítgatások, de igazából maga a fizikai összecsapás, tehát a két játékos közötti küzdelem, birkózás, ott alkalmazhatatlanul leírt szabály.
A játékban lehetnek reformok. Ugye az elmúlt olimpiai ciklusban is voltak reformötletek. A következőben, vagy a mostaniban lát ilyet?
Mindig lehetnek reformok. Most például ugye volt egy reform védekezése a kanadai lánycsapatnak, amire 3 napig készültünk, de mégis megzavart minket. És noha nem csinálták végig, és utána lőttünk is gólokat, mégis a baj az az volt, hogy azzal, hogy megzavartak minket a meccs elején, elvesztette a csapat a magabiztosságát, amelyet a következő meccs 3. éve talált meg újra. Tehát ez a játékreform, ez adott egy 6/4-es, másfél meccses bizonytalanságot az ellenfélnek. Ilyeneket bármikor ki lehet találni, de aztán ideig, óráig mennek ezek a dolgok, mert mindenre van nyilván ellenszer. Mi nagyon innovatívak voltunk, amikor én még kapitány voltam, általában ezt már szerintem ismerő beszéltünk, általában 2-3 éven belül kellett törjem a fejem azon, hogy azt, amit kitaláltunk és jól csináltuk, azt hogy lehet semlegesíteni, amikor az ellenfél csinálja velünk. Az Attila is végül, ahogy mondom, hogy egy taktikai elemből jött a játékosok bizonytalansága, a magabiztosságot egy taktikai elemmel adta vissza, mert a görög meccs 3/4-ében egy olyan védekezést rendelt el, ami adott egyszerűbb góllövési lehetőségeket, adott magabiztosságot a védekezésben, és a csapat hirtelen kezdett szárnyalni. Ezt mondtam az egyik csapat mellett dolgozó lelki szakembernek is, hogy nagyon-nagyon fontos a lelki munka, de a legfontosabb az, amikor az edző megtalálja azt a egyéni, stratégiai vagy csapatszintű taktikai tanácsot, amivel olyan sikerélmény helyzetbe tudja hozni a játékosát, hogy az egyben egy lelki gyógy is, gyógymód.
A jövő héten kezdődik a Masters világbajnokság, azzal az együttessel, amellyel ön 3 olimpiai bajnoki címet is szerzett az egyéb sikerek mellett. Hol tart a felkészülés?
Hát a lelki az jól, mert 2 perc nem tud eltenni az edzésre, hogy ne nevetgéljünk. Tulajdonképpen a legkényelmesebb dolga a Kozdulinak meg nekem van, mert úgy tudunk nevetgélni, hogy csak állunk a parton. A többi pedig úgy játszik, hogy közben valaki mindig szórakoztatja őket. Bármilyen mondat elhangzik, azonnal tényleg dőlünk. Szóval szét egyrészt az emlékek miatt, másrészt pedig a jelen miatt. Azt gondolom, hogy már ezért megérte, sok időt töltünk együtt, el is szoktunk menni ebédelni vagy vacsorázni, és ez most még tovább turbozódik. Szerdán például bemutató meccset játszunk a Balatonfüreden, a Balatonba fölépített pályán, egy másik, a velünk egy korosztályban induló szintén magyar Masters csapattal, tehát azt is nagyon várjuk, mert ott egy fél napot fogunk együtt tölteni.
És hogy telnek az utolsó pillanatok a torna előtt?
Épp azt akartam mondani, hogy most már rendes edzések vannak. Tehát a Kozdoli mindig önáll, sokkal keményebb, mint én vigyázok azért rájuk. Mindig van azért néhány orvos is a parton. Az egyik játékos jelezte, amikor fölmerült, hogy esetleg beköltözünk-e, hogy a szokás a világverseny, ez persze, hát a Városmajor utcában úgyis ott van a kardiológia, vegyünk ki 4 kórtermet, és akkor lakjunk ott a VB alatt. Na szóval azt gondolom, hogy a Zoli az bátor velük szemben, mert mondom, olyan edzéseket tart, amik bizonyos felvezető szakaszokban az aktív korukba kapták meg a játékosok, és egész jól abszolválják, nem kell szerencsére túl sok csoportot csinálni az úszásnál, azt jelenti, hogy ki milyen gyorsan úszik. Úgyhogy ha fizikailag rendben leszünk, akkor szerintem mindenkit megverünk. Itt az egyetlen veszély, nyilván nem a tudás, az, hogy találkozunk olyan csapattal, aki nem 3-4 héttel a VB előtt kezdett edzeni, hanem egész évben edz, mert az előbb már többször utaltam rá, a póló egy küzdő sportág, és bármilyen ügyes valaki fizikailag le lehet győzni.
Lesz folytatása egyébként ennek a projektnek?
Hát itt most ez fölmerült, hogy esetleg csinálunk majd olyan rendezvényt, ahol megpróbáljuk rávenni azoknak a csapatoknak a komplet 13-át, vagy legalábbis szinte komplet 13-át, akikkel a nagy meccseket játszottuk abban a periódusban, amikor nyertük az olimpiai aranyakat, az ugye három olimpiai ciklus. Azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy a hívó szóra mondjuk négyes tornákat össze tudunk szervezni.
Nemzetközi tornákról van így szó, van, ugye, tehát oroszokkal, szerbekkel, amerikaiakkal?
Így van, de lehetnek az olaszok, vagy a spanyolok, vagy mondom bármelyik délszláv csapat. Itt egyet kell tudni, nekik is, nem csak nekünk, hogy tréningezni kell. Tehát a vízilabda az nem egy ilyen show műsor sportág, nem egy gálázható sportág, akkor lesznek jó meccsek, és akkor lesz élvezetes a közösség számára, ha nem csak mi készülünk fel mondjuk jövő nyáron egy két hónapos felkészülésre, egy ilyen háromnapos eseményre, hanem az ellenfelek is, mert ha csak mi, akkor meg legyint mindenki.
Milyen előnyei lesznek azoknak a létesítményeknek, amelyeket az elmúlt hónapokban, vagy elmúlt időszakban készítettek el a VB-re, illetve újítottak fel?
A felújítottaknak óriási jelentősége lesz, mert sokkal szebb. Most én, amit már láttam, arról el tudom mondani, akár a császár nyitott, akár a komi fedett nyitott, most újra nyitható, 40-valány év után. Illetőleg nagyon rendben vannak a Margit-szigeti medencék. Van kettő mobil medencénk, ami most így megy a harc, hogy hova kerüljön, ami a műúszásnál, artisztikus úszásnál, most ugye átnevezték a szinkronúszás, tehát nevezték művészi úszásnak. Az a két medence szerintem plusz vízfelület, az szörnyű úton épült a VB miatt társasági adóból, a BVSC jóvoltából egy 50-es medence, és ott van a két darab 50-es medencéje a Duna Arénának, amit most nyilván rögtön be is zárnak, mert le kell szedni a plusz lelátókat, de azt hiszem, hogy január-februárra már rendesen fog üzemelni.
A nagy közönség, azt ígérték az illetékesek, májustól használhatja majd, de nem lesz mind a két medence egyszerre feltétlenül a sportolók elől is lezárva, tehát eddig ez volt az álláspont. Önök hogy tudják, melyik medencét mikor kezdhetik el használni?
Nincsen semmilyen konkrét hírünk, de az az igazság, mint nem volt és el voltunk nélküle, és ez egy plusz lehetőség, türelmesek vagyunk bármik az egyeket, csöndben megjegyzem, hogy a Dagály területén, tehát közvetlen a Duna Aréna mellett egy nyitott 50-es is épült, és az is sportcélokra lesz felhasználva. Tehát itt most kapásból jó néhány, azért nincs másfél éve, hogy átadtuk a tüskeúszodát. Tehát azért ezt mind-mind figyelembe vesszük. Budapesten most felsoroltam 6-7 új medencét, függetlenül a felújításoktól. 6-7 új 50-es medencét az elmúlt két évben. Sajnos megtöltjük, és sajnos hasz lesz érte. A sajnos azért mondom, mert nem lett volna olyan nagy baj a hatalmas gyereklétszám miatt, hogyha nagyobb vízfelten tudnának edzeni, tehát amikor egyszer edz 50 gyerek egy 50-es medencében, ott a minőségi munka háttérbe szorul. Jobb lett volna, hogyha visszatérnénk a 20 évvel ezelőtti létszámokra, de ez maximum, ez a plusz 6-7 medence csak követi a folyamatosan emelkedő létszámot.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy 3 év alatt meg 3-szorozódott a hivatásos vízilabdázó száma. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ennyi gyerek, vagy ennyivel több gyerek áramlott a sportágba?
Jó tájékozott a miniszter úr, de nem 3 év alatt, hanem azért annál hosszabban, mert a társasági adó pályázási lehetőséget megelőzően már egyszer meg 3-szorozódott, amikor 1500-ról fölment 5-6000-re, és most már 10 000 fölött járunk. Most a hivatásos státusz az egy jogi fogalom, a valóságban nyilván a férfiaknál 16, a lányoknál pedig most már 11, azt hiszem az első osztályban induló csapatok száma, és ők ténylegesen nevezhetjük hivatásos státuszúnak, mert profi bajnokságban szerepelnek. Az összes csapatnak van egy egységes, komoly reklámpartnere. Úgyhogy én azt látom, hogy amennyire előny, mert nyilván nagyobb számból nagyobb az esély a nagy tehetség megtalálására. Annyira oda kell figyeljünk, hogy a tehetségek kapják meg, azt nagyon-nagyon sokszor beszélgettünk már erről, azt a külön gondozást, ami természetesebb volt, vagy könnyedebben ment, amikor kevesebb játékos volt.
Milyen kedvező hatásai lehetnek a bajnoki szezonra ennek a mostani világbajnokságnak?
Hát ezt decemberben megmondom.
Több néző lesz?
Az a reményem. De volt Európa-bajnokság is, és egy darabig begyűrűzik, aztán pedig nem. Két dolgot kell tenni, egyrészt magas színvonalon kell vízilabdázni klubszinten is, másrészt nagyon sokat kell tegyenek az egyesületek ahhoz, hogy azt a lelkesedést, amit most éreztek, az becsatornázzák a saját mérkőzéseikre. Akár a social médiában, akár helyi mindenféle aktivitásokkal, arra emlékszem, és ezt most nyilván nem várom el, hogy valamelyik külföldi túrához az angol női válogatott, még a Fekete Szilveszter szövetség kapitánykodása idejében, Manchesterben, mert ott volt az edzőtáboruk, szombat-vasárnap egész nap a fürdőruhában, a meccs ruhájukban, sapkában, szivacsal, vödörrel mosták le a pirosnál a kocsiknak az ablakát, és összejött a repényre a pénz. Úgyhogy mind bármi a mai világban megengedett, ami tisztességes, ami kultúrát, ami etikus, mindent meg kell próbálni, hogy minél több néző legyen, mert a színház sem ér semmit, hogyha üres a nézőtér.
Az is fontos lehet, hogy esetleg még szorosabb legyen a bajnokság. Ugye most a döntő simán eldőlt a Szolnok javára, amely aztán megnyerte a Bajnokok Ligáját is, tehát tarolt. Ugyanakkor a következő szezonra, ahogy arról már legutóbb beszéltünk, még szorosabb bajnokság lehet 4 hasonlóan erős csapattal. Ön mire számít?
Hát akpak az egész magyar bajnokság legerősebb most a világon, mert jó részt a legjobb országoknál 1-2 erős csapat van, tehát ha milyen kiegyensúlyozottabb, egyfelől van az a 4 kifejezetten erős csapat, aki nemzetközileg is az, másfelől az ő gyengébb napjaikon a következő 5-6 tal nagyon nehéz meccseket játszanak, tehát azt gondolom, hogy, és akkor az az 5-6 meg nehéz meccset játszik a továbbiakkal. Tehát azt gondolom, hogy tényleg kiegyensúlyozott a magyar bajnokság.
Mire lehet képest mondjuk az elmúlt szezon másodosztály vagy OB1-B-s aranyérmese a Szombathely? Mire számít?
Meg fogjuk látni. Azt gondolom, hogy nekik is meg lesznek azok a kapaszkodók, az az 1-2 csapat, akinek a hátán, akikkel szoros meccset játszva utána meg fognak tudni szorongatni még erősebb csapatokat. Még annyira reflektálnék, hogy a 3-0-es Szolnok-Eger playoff az nem azt jelenti, hogy a bajnokság sima volt. Az azt jelenti, hogy abban a másfél hétben a Szolnok jobb volt, nagyon jól időzítették a formát, mert a szezonban nem játszottak annyira jól, mint a playoffban. Összességében az, hogy volt 3, most meg már van 4 olyan csapat, amelyeknek a meccsére biztosan nem lehet fogadni, az mindenképpen kiemelkedő, és ilyen nincsen Európában.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a meghívást.
Önök az elmúlt bő 50 percben Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, korábbi szövetségi kapitányt hallották itt az Inforádió Aréna című műsorában. A beszélgetés elkészítésében Módos Márton főszerkesztő volt segítségemre, most megköszöni figyelmüket a műsorvezető, Farkas Dávid.